Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Széll Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora, a beszélgetést három órától rögzítjük, felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, én is.
100 helyet jött feljebb az úgynevezett tudomány területi rangsorban a Semmelweis Egyetem, és ebben a legjobb magyarországi egyetemnek számít. Több értékelési szempont van. Miben erősödtek leginkább?
A Semmelweis Egyetemen hosszú évek óta próbálkozunk azzal, hogy a kutatásnak és az oktatás eredményességének a színvonalát folyamatosan javítsuk. Két évvel ezelőtt rájöttünk arra, hogy ezen a téren tett rengeteg erőfeszítésünk ellenére is a rangsoroknak a helyezései valahogy nem tükrözik vissza ezt a helyzetet. És ezért hát egyrészt továbbra is és még erőteljesebben igyekeztünk a tudományos munkásságunknak a színvonalát javítani, oktatásét épp úgy. Ugyanakkor viszont azt a következtetést vontuk le, elkezdve nagyon gondosan tanulmányozni, hogy a rankingek, ezek a rangsorok, ezek tulajdonképpen milyen paramétereket mérnek, és arra jöttünk rá, hogy nem minden paraméterre figyelünk eléggé oda. Tehát a paramétereinket is ápolni kell. Ezt úgy fogalmaztuk meg egy megbeszélésen korábban, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Ez annyit jelent, hogy a rankingeket végző szakemberek, azok nagyon gondosan nézik át azt, hogy egy egyetemnek a különböző tevékenységek hogyan alakulnak, és mi azt hiszük, hogy azzal, hogyha egy nagyon jó előadást tartunk, akkor ezekkel már elértük azt, amit kellett, és kiderült, hogy nem csak erről van szó. Igen, igen, fontos az, hogy ápoljuk, rendszeresen frissítsük mondjuk azokat a portálokat, ahol a Semmelweis Egyetem megjelenik a világ felé. Tudnék, ezeken a portálokon tájékozódnak arról, hogy nálunk mi folyik. Az, hogy hány hallgató van, milyen eredménnyel végeznek, mit tanítunk, hogy tanítunk, milyen a rendszerünk, ezt olyan helyeken nézik, ahol ha nem gondolunk rá korábban, nem is gondoltunk rá, akkor ezek nem tükröződnek a rankingekben. Tehát a rangsornak a ápolása, a rangsor paraméterének az ápolása, rendben tartása, karban tartása, az fontosabb, mint ahogy azt korábban hittük volna.
De ezek a rangsor elemek, ezek lényegi dolgok? Tehát nyilván az ember azt gondolná, hogy egy orvos egyetemen a gyógyítás meg az oktatás a lényegi dolog. Arra kell koncentrálni.
Ez így is van, és mi is így gondoljuk, és ez így is van alapvetően igen, de a rangsornak a konkrét pontos számai, azok globálisan ezektől a paraméterektől függenek természetesen, de kisebb mértékben függenek más paraméterektől, és ezek jelentős helyezés számot jelenthetnek. Tehát ha nem mindenre figyelünk, tehát csak az oktatási és kutatási színvonalunknak a növelésén fáradozunk, az borzasztóan fontos, önmagában is elég, hiszen hát a 100 hely előre az nyilvánvalóan globálisan, főleg alapvetően ezeknek a paramétereknek tudható be, de mondom, hangsúlyozom, hogy nemrégiben jöttünk arra rá, mikor megpróbáltunk jobban elmérni abban, hogy is működik ez ilyen ranking készítés, hogy például mondjuk azt, hogy van-e diszkrepancia a honlapon látható adatok, és mondjuk egy általunk egy bevallás során, egy kérdőíves felmérés során kiadott adatok között, mert mondjuk a honlapon nem frissítettük, akkor az már is egy bizonytalanságot kelt. Tehát erre is figyelnek azok, akik készítik a rankinget, mondjuk ha másért nem, akkor azért, hogy ne lehessen visszaélni a paraméterekkel. Tehát nézik azt, hogy a bevallott és a feltüntetett egyforma-e, és ha nem, akkor az egy kétséget ébresztő dolog. Tehát most arra és minden területen, hogy az legyen ott, ami valóban tükrözi a valóságot. Aztán vannak apró dolgok, például az, hogy az egyetemnek a nevét, mondjuk ha egy cikkben következetesen mindig azonos módon tüntetjük fel, ahogy egyébként kell, hát akkor nyilván azok a cikkek, azok mind beleszámítanak. Ha azonban mondjuk valahol slendrián módon nem figyel az ember arra, hogy az intézménynek a címe, neve helyesen legyen feltüntetve, akkor könnyen lehet, hogy egy ilyen felmérés során kiesik az a közlemény. Egyszerűen azért, mert nem ismerik a rendszert, egy másik egyetemnek gondolják, igen. És akkor oda számít, de hát az meg ott nyilván olyan nincs is olyan egyetem, tehát nem is jelentkezik a rangsorba. Ezek látszólag apróságok, összeadva azonban mindezeket, ezek azért közreműködnek abban, hogy a rankingben ilyen területen is lehet javítani. De hát mondanom sem kell, és a Nisa kérdése alapján látom, hogy nem erre gondol, nyilván, hogy csak ez van, valóban a tényleges minőségi mutatóinkat igyekszünk minden áron javítani.
Ugye mi szoktuk magunkat a világhoz mérni. Hol van most a Semmelweis Egyetem a világ szakegyetemeinek rangsorában? Kik a konkurensei?
A múlt héten megjelentés közé tett élettudományok listájában a 253. helyet foglalja el a Semmelweis Egyetem most. Ennek két jelentősége van. Az egyik az, hogy az előbb említett 100 előrelépés, az a tavalyi 300 valahanyadik helyről jelentett egy ilyen komoly előrelépést. A másik pedig az, hogy ezzel azt a bűvös 200-at, amiről olyan gyakran hallunk, hogy milyen jó lenne, hogyha egy magyar egyetem ezt megközelítené, ezt ebben a speciális ranking rendszerben a Semmelweis Egyetem megközelítette, és én hiszek abban, hogy ha a dolgok úgy mennek, ahogy gondoljuk, és van rengeteg sok olyan tervünk, amikről ha műsorban lesz idő, tudok beszélni, akkor ezek előre vetíthetik egy további növekedésnek a lehetőségét is.
Időben van a 200-ban, akkor eljő a kánoán? Onnantól kezdve minden megváltozik?
Nem. Én azt hiszem, hogy a rangsor az egy tulajdonképpen, ha most pont nem arról kérdezne engem éppen, hogy miért örülünk annak, hogy a rangsorban előre léptünk, akkor mondhatnám azt, hogy a rangsor voltak éppen nem minden. Én azt hiszem, hogy a Semmelweis Egyetem 10 évvel ezelőtt is egy jó egyetem volt, és most is az lesz, és 10 év után is az lesz. Az, hogy a ranking milyen, az egy kicsikét olyan, mint egy csomó tudományos mérőszám, paraméter, amit hajlamosak vagyunk egy kicsit túldimenzionálni. Nem baj ez természetesen, mert az embert jobb teljesítményre, tisztánlátásra, önkritikára ösztökéli. Ugyanakkor viszont hiba lenne beleesni egy ilyen bűvöletbe. Egy picit példaként erre azt mondanám, hogy mondjuk egy medikus, akit felvettek az egyetemre, az természetesen szeretne színötös lenni minden évben, és minden tantárgyát ötösre abszolválni, ötösre vizsgázni. De ha besúszik egy vagy két négyes, ettől még biztos, hogy remek orvos lehet az illetőből. Tehát mondjuk azt kergetni valakinek egy életen át, hogy mindig ötös legyen minden tantárból, ez butasság, mert nem ez a cél. A cél az, hogy az embernek jó gyakorlati tudása legyen. A ranking is egy kicsikét ilyen, hajlamosak vagyunk arra, miután korábban mi csak közelibe se voltunk ilyesminek, hogy most nagyon örülünk ennek, de mondom, ez nem tragikus, és nem baj, mert jó irányban mozgat el bennünket, és egy egészséges kompetíciót, versenyt tükröz, akár a hazai egyetemekkel, akár pedig a külföldi egyetemekkel is. Mindenki örül annak, hogyha egy rangsorban ez legyen egy futballcsapatnak a besorolása, vagy bármilyen más egyéb módon, ha valaki egy rangsorban előkelőbb helyezést ír el, ez mindenképpen pezsdítő jó dolog, de óvnék attól, hogy ezt tekintsem az egyetlen egy fokmérőjének annak, hogy egyetem sikeres vagy nem sikeres.
De inkább a média, mint a tudomány besorolásainak a
tudomány is. Tudomány is ebbe a hibába, ha a hibának lehet ezt nevezni, beleesik. Akkor, amikor valakinek mondjuk az előmenetelét, promócióját eldönti egy grémium, akkor megnézik azt, hogy hány citációja van, mekkora impact faktor tudott elérni, hány közleménye van, és ez nagyjából helyes is. Baj akkor van, amikor ezek a számok euralkodnak az értékítélet alkotásnál, és ahelyett, hogy mondjuk a meritumot ténylegesen érdemben nézni valaki, ahelyett csak ezekre a számokra koncentrál. Tehát azt hiszem, hogy úgy fogalmazok helyesen, vagy akkor fogalmazok helyesen, hogyha azt mondom, hogy ezek a számok fontosak, életünk részei, a tudományban is, és az egyetemeknek a rangsorában is. Arra kell törekedni ezeknek, kizárólagos és fétisizált, idealizált elemei legyenek a tevékenységünknek, mert akkor viszont egy rossz irányba fogunk elmenni. Ez az irány most, ami nálunk van, egy két évtizede ébredt ez a vágy föl mindenkiben, hogy így mérjük. Ez arra mindenképpen jó, hogy egy pontos regiszterben legyenek a tudományos produkcióink. Nagyon jó, az egyetem is tudja azt, hogy mit, miért csinál. Nem szabad ezt túldimenzionálni semmiképpen.
De elkezdődött a tanév, a Semmelweis Egyetemre legendásan sok külföldi hallgató szokott jelentkezni. Ők miért jönnek ide? Megkérdezik tőlük? Vagy tudják?
Hát ez egy nagyon komplex és izgalmas kérdés, erről nagyon sokat beszélgettünk. Egyrészt tény, hogy nagyobb a túljelentkezés német és angol hallgatók tekintetében, mint a magyar hallgatókénál. 3-4-szeres körülbelül a magyar hallgatók túljelentkezése, és 6-7-szeres a külföldi hallgatóknak a túljelentkezése. Ebben a várakozásban, hogy a külföldi hallgatók miért szeretnek bennünket, és miért akarnak hozzánk jönni, ebben nyilvánvalóan tükröződik egy olyan fajta, most már 3. évtizede tart ez a kampány, tehát 30 éve csináljuk a külföldi képzést. Ebben benne van az, hogy a mi képzési rendszerünk az egy nagyon érdekes és sajátos helyzetet teremt. Egyik oldalról abszolút mértékben a klasszikus tanár-diák kapcsolaton alapuló, személyes kapcsolaton alapuló képzés ez. Tehát azok a német hallgatók, vagy angol nyelven beszélő, a világ minden tájáról jövő hallgatók, akik megszokták azt, hogy otthon gyakorlatilag szinte kizárólag elektronikus módon képzik őket távoktatással. Nagyon kevés az interakció a tanárral, az oktatóval, addig nálunk, kezdve az első éves anatómia tantár, aminek én is tanára vagyok, a klinikumig egyrészt a viszonylag kis csoportos oktatás jellemző, másrészt pedig a közvetlen tanár-diák kapcsolat. Tehát az, amikor a hallgató a kérdésével magát az oktatót, ne adj Isten a tanszékvezetőt, az előadást tartó tanárt megkérdezheti, megtalálhatja, és attól kap is választ a kérdéseire. Másrészt pedig abban is tükröződik ez, hogyha van bármilyen egyéni problémája, hol lehet ezt vagy azt megvásárolni, hol lehet ilyen könyvet, olyan könyvet, akkor ebben is nagyon szívesen segítünk. Tehát igyekszünk a hallgatóknak olyan mértékben hát az érdeklődését kielégíteni, hogy az nem csak a szakmai területre, hanem a mindennapi életre is vonatkozik, úgyhogy kiváló kapcsolatok, barátságok alakulnak ki a hallgatókkal, ami természetesen nagyon jó. Amikor a hallgatók végeznek és hazamennek, akkor egyrészt otthon látják azt, hogy amihonnan mentek tőlünk, ott mi mindent kaptak meg, másrészt pedig még egyet látnak, és ez rendkívül fontos, ez a rankingnek a kérdés körében is szerepel, hogy a leendő munkáltató mit tart a hallgatónak, aki elhelyezkedik már a diplomájával a tudásáról. És az a tapasztalat, és ezt mi éreztük komolyan is, korábban is, de eddig a rankingeknek mondjuk a mélyebb analízise hiányában ezt nem láttuk ennyire át, most pedig már látjuk, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ahol elhelyezkedik valaki munkába áll, ott arról a diplomáról, arról az egyetemről mi a vélemény, ahonnan az a diploma származik. És a Semmelweis Egyetemen, és ezt tudtuk, csak a számokat nem ismertük, a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomának az értéke igen nagy. Egyrészt egy rendkívül megalapozott elméleti képzésen nyugszik. Egy arra kurikuláris, tehát a tanmenet szempontjából rendkívül szorosan illeszkedő klinikai képzéssel folytatódik. A kettő között van egy úgynevezett preklinikai szak. Ennek a három elemnek az egymásra épülése rendkívül gondosan van megtervezve. Tehát úgy, hogy a hallgatónak, a klinikai ismereteknek a megszerzésekor legyen birtokában, legyen meg az a elméleti alapképzése, aminek alapján a tovább menetel megtörténhet, és legyen kellő visszacsatolás is majd később a klinikumból az elmélet felé. Ez, miután nagyon sokat foglalkozunk ezzel, tehát teoretikusan komolyan próbáljuk meg összeállítani a lehető legjobban ezeket a tantárgyi hálózatokat, ennek megvan a hozadéka. És a hallgató, amikor munkába áll, akkor egy olyan gyakorlati tudással rendelkezik, amit fel tudnak használni közvetlenül. Tehát nem igaz az, hogy a magyar képzésnek az a jellegzetessége, hogy mi csak egy nagyon magas szintű, túlzottan is teoretikus tudást, elméleti tudást adunk a hallgatóknak, hanem erre építve egy igen komoly gyakorlati tudás jön, amire nagyon jó lehet építeni a szakképzésnél is, illetve a munkavállalásnál is. És ez egyik igen komoly, attraktív jellemvonása a mi oktatási rendszerünknek.
De azt tudják mérni, hogy jobb a személyes kapcsolattartáson alapuló oktatási módszer, mint hogyha tesztmotorokon keresztül kommunikálnának a hallgatók? Azt ez vissza is igazolja majd a gyakorlat?
Én azt hiszem, hogy a helyes arány a kettő között rendkívül fontos. Ugye mondjuk 30-40 évvel ezelőtt gyakorlatilag tesztvizsga szinte nem is volt. Nem volt meg hozzá megfelelő elektronikus hálózat, számítógépek, tehát komplikált volt. Voltak tesztek is nyilvánvalóan, de nem az dívott. Kizárólag a klasszikus oktatási rendszer volt, és a számonkérés is ezen alapult. És amikor ez elindult, akkor rájöttünk arra, hogy például egy példát, hogy említsek erre, ami elég jó megvilágítja, mire gondolok. Van egy tantárgy, anatómia, két éves tantárgy, a végén egy hatalmas nagy ismeretanyag kellett, hogy összegyűjjön a hallgatók fejében. Ennek egy jelentős része olyan, amit minden további nélkül meg lehet kérdezni oktató-hallgató találkozás nélkül egy tesztvizsga során. Egy bázis tudást lehet ezzel mérni. Ugyanakkor viszont azt, hogy mennyire tudja alkalmazni a hallgató az megszerzett tudását, mennyire ismer fel mondjuk egy boncolás során egy képletet. Ezt viszont már csak a klasszikus tanárdiák találkozás mellett lehet megvalósítani. Vagyis, hogyha az oktatók, a vizsgáztatók helyesen állapítják meg a kétféle kérdezési módnak az arányát, akkor egyik oldalról a teszttel egy nagyon széles ismeretanyagot tudnak áttekinteni, már felmérni, hogy a hallgató birtokában van-e annak, vagy pedig nem. Akár szelekcióra alkalmas ez, hogy eléri azt a szintet, amin egyáltalán tovább mehet, vagy nem. Másrészt pedig, ami ezt követi, amikor szóbeli, úgymond klasszikus szóbeli vizsga következik, akkor viszont fel lehet mérni azt, hogy a hallgató mennyire van az első átított ismeretlennek a birtokában is. Tehát könnyen lehet, hogy egy tesztkérdésre még jó választ is tud adni a hallgató, mert emlékszik valamire, de ebből abszolút nem következik, hogy ezt tudja-e alkalmazni majd. Ez még sokkal inkább így van a klinikumban, ahol nyilván szintén van egy halom olyan kérdés, amit nyugodtan föl lehet tenni tesztkérdés formájában. Mondjuk azt, hogy mekkora a süllyedésnek a normál értéke az emberi szervezetben. Ezt meg lehet kérdezni, és ehhez hasonlóan bármiféle más ilyen adatot. De az, hogy valaki beteget hogy tud vizsgálni, azt nyilván nem lehet elektronikus formában csinálni, ahhoz oda kell állni a betegágy mellett, és hogyha nem 30 medikus áll körbe egy beteget, hanem mondjuk 3 vagy 4, akkor nyilván ennek az effektivitása, ennek a tudásszint felmérésnek, és persze a képzésnek is sokkal magasabb. Tehát én úgy érzem, hogy az a jó hozzáállás ez a kérdéshez, hogyha az egyetemek vigyáznak arra, hogy a széles tudásbázist is fel tudják mérni, és ugyanakkor pedig a hallgatónak az egyéni rátermettségét is. És ez jegyben bizony egy komoly változás jelenthet, tehát lehet, hogy a tesztet megoldott egész jól, és ugyanakkor pedig mondjuk, hát ha nem is elbukik, de jóval gyengében teljesít, amikor a tudásának az alkalmazhatóságáról van szó, vagy éppen fordítva, jól tud beszélni, jós vádája van, úgymond a vizsgáztatót agyon beszéli, mikor azonban le kell ülni, és a konkrét adatokat kérdezik egy tesztvizsga kapcsán, akkor pedig rossz eredményt ér el. Mindig ilyenkor persze, hogyha nagy a különbség a két típusú eredmény között, akkor olyankor mindig odafigyelünk arra, hogy mi a baj, és lehet a háta mögött ennek olyan dolog is, ami esetleg akár a tesztvizsgának, akár pedig a szóbeli vizsgának valami fajta elfogultságából fakad. Ezek túlnyomó többségében azért nem erről van szó. A vizsgán az embereknek, a hallgatóknak a kvalitásai különbözőképpen jelentkeznek, ha szóban, vagy hogyha írásban kérdezik őket.
Mennyire nehéz a Semmelweis Egyetem, mert az ember azért szeret a könnyebb ellenállás irányába haladni, pláne hogyha az orvosi diploma az a világon mindenütt nagyon értékes.
Én azt hiszem, saját hallgatóimmal beszélgetve, saját hallgatóim motivációit látva éveken keresztül, évtizedeken keresztül, már azért a hallgatóság eljutott odáig. Érdekes módon a külföldi hallgatóság még sokkal inkább. Talán azért, mert jelentős összeget fizetnek az oktatásért, hogy nem a talmi, olcsó, rövid úton megszerezhető diploma az, amelyik az értékesebb, hiszen a munkaerőpiacon nem fognak tudni vele mit kezdeni, és itt megint a rankinghez kanyarodunk vissza. Ha azt látja egy külföldi munkáltató, hogy aki bebocsátást kér a kórházába, az a Semmelweis Egyetemről jön, akkor amögött egy bizonyos színvonalat, egy bizonyos tartalmat vél felfedezni, amit az eddigi tapasztalataira alapoz, és jól számít. Tehát a hallgató, hogyha egy olyan helyen végez, ahol kap ugyan egy diplomát, de annak az értéke nem elég magas, akkor a versenyben, abban a versenyben, amikor el kell majd helyezkedni, akkor pórul jár, és közben elvesztegetett esetleg 5-6 évet. Tehát a mai külföldi hallgatóságon világosan látszik, hogy a pénzért akar valamit. Jellemző módon, hogyha elmarad egy előadás, akkor a külföldi hallgatók rendkívüli mértékben rossz néven veszik ezt, tehát nem nagyon engedhetünk meg magunknak ilyesmit, természetesen a magyar hallgatóknál sem. Magyar hallgatók lényegesen kevésbé érzékenyek erre. Én magam is emlékszem, annak idején bejelentették, hogy elmarad egy gyakorlat előadásokon, boldogan hazavonultunk jókedvűen. A külföldi hallgatók nem, ott állnak és zsivajognak, és mondják, hogy de már pedig ők kérik. Mondom, ennek egyszerű magyarázata lehet az, hogy nem kevés pénz, amit fizetnek. A portékát, amit megvásárol valaki, azt szeretné meg is kapni, de én abban is mélységesen hiszek, hogy ez egy olyan minőség, amit a hallgatók látnak, hogy ezért érdemes küzdeni, és tényleg tanulnak, sokat tanulnak, jól tanulnak, és jók az eredményeik. Nyugodtan mondhatom azt, hogy a különböző vitákban, amikor hallgatók tanulmány és vizsga szabályzat ügyében szeretnének engedményeket elérni, ott nagyon világosan tetten érhető az, hogy jelzik számunkra azt, hogy a Semmelweis Egyetemnek a követelményrendszer az magas, igen magas. Tehát gyakran hasonlítják össze más magyarországi orvosképző egyetemeknek a követelményeivel is, és az a megállapítás, hogy magasabb a követelmény. Ez addig nagyon jó, az a magas követelmény, ameddig a hallgatói létszámot ez nem rontja. Abszolút nem rontja, már a felvételi érdeklődés, hiszen ahogy említettem, a 3-4-szeres magyar és az 5-6-7-szeres külföldi túljelentkezés az konstansan megvan évről évre. Tehát a hallgatók ennek ellenére örömmel jönnek ide, vagy éppen ezért, mert tudják, hogy a pénzükért kapnak egy olyan tudásszintet, amelyik a munkaerőpiacon.
Nem kell azon spekulálniuk, hogy ne rúgjanak ki alkalmatlanság miatt sok hallgatót, mert akkor a finanszírozást látja kárát. Ameddig nagy a túljelentkezés.
Erre a kérdésre nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy ezeket a dolgokat így meg úgy figyeljük. Mi a standardünket próbáljuk megtartani, és ahhoz ragaszkodunk. És azt mondjuk, hogy ezt tudjuk adni ennyiért, és hogyha ez így jó, akkor jönnek, ha nem, nem. És ez bevált az elmúlt 30 év távlatában, nyugodtan mondhatom, hogy nem igazán van olyan késztetés bennünk, hogy csökkenteni kéne a színvonalat, egyáltalában nem, sőt, igyekszünk magasan tartani, és az az arány, amelyik a felvett és évközben vagy évek alatt kibukott hallgatóknak az arányát jelenti, az ilyen értelemben megnyugtató, az a néhány százalék az mindenképpen elvész, de viszont megéri. Őket megtartani nem lenne szerencsés, mert akkor az a bizonyos színvonal, amelyikkel átlagosan kimennek az egyetemünkről a hallgatók bárhová, az a színvonal menne lejjebb. Tehát azért nagyon fontos, hogy standard legyen a követelmény, mert így tudjuk garantálni azt, hogy függetlenül attól, hogy most az egyetem esetleg financiálisan pár hallgató elvesztésével rosszul jár-e vagy nem, ezt latolgatni nem vagyunk kénytelenek, hanem örömmel veszük, hogy van bőven hallgatói utánpótlás.
A Magyarországi Orvos Egyetemi Rangsorban a felvételi ponthatár húzás mutatja meg, és jól mutatja meg a az egyetemek közötti különbségeket?
Én azt hiszem, hogy jól mutatja, és nem volna ildomos a részemről a többi hazai egyetemnek a teljesítményét, vagy pedig a követelményrendszerét bírálni, vagy akár csak elemezni is. Az tény és való, hogy a Semmelweis Egyetemnek a felvételi pontszámai azok mindig jelentősen jó néhány ponttal magasabbak, mint a többi egyetemei. Tehát az azt jelenti, hogy a Semmelweis Egyetemről bejutás az vitathatatlanul a legnehezebb feladat, ha valakinek mondjuk van lehetősége választani, akkor ha biztosra akar menni, akkor egy másik egyetemet választ, ha pedig inkább a magasabb követelményszintet és a nehezebb feladatot, de a megbízhatóbb végeredményt tekinti, akkor a Semmelweis Egyetemet választja.
A külföldi képzések, amikor a Semmelweis Egyetem intézményei külföldön dolgoznak, ezek beváltak? Ezek is jó régóta működnek már.
Persze, természetesen. Én azt hiszem, hogy nem csak a nálunk végzett külföldi hallgatóknak a külföldi sikerei azok, amelyek fontosak, hanem mondjuk a magyar hallgatóknak, akik Magyarországon végeznek, de kimennek külföldre átmenetileg, reméljük, hogy legtöbben vagy sokan közülük visszajönnek, akkor ők megállják a helyüket kint nagyon jól, és ugyanakkor pedig azt is nyugodtan lehet mondani, hogy olyan nemzetközi kapcsolataink vannak, mind oktatásra, mind kutatásra nézve, amelyek a folyamatos oktató-hallgató cserét biztosítva jelentenek egy olyan összehasonlítási lehetőséget, hogy a mi követelményrendszerünket egy rövidebb ideig külföldön oktató vagy külföldön hallgató teljesítményén keresztül is tudjuk visszafelé tesztelni. És ezek a tapasztalatok, ezek nagyon jók.
De nagyon más az oktatási rendszer az önökkel együttműködő egyetemeken?
Hát nem mondhatnám azt, hogy nagyon könnyű összehasonlítást tenni. Vannak olyan egyetemek, amelyek meglehetősen hasonlítanak a mi képzési rendszerünkre. Nem mondom azt, hogy nagyon sok van ilyen. A legtöbb külföldi egyetemen ma az óraszámoknak a csökkentése a cél, tehát egy kicsit kevesebb kontaktóra, kevesebb hallgató-oktató találkozás, és sokkal több elektronikus dolog. Ez biztos, hogy a mi szempontunk ból nézve az előbb említett kétféle megközelítés szempontjából egyértelműen azt mutatja, hogy megéri a hallgatóval veszküdni, tehát megéri az óra, amit ráfordítunk, hogy a hallgatóval a tanár ott legyen együtt, előadásokat tartani, ez nagyon jó. Ugyanakkor ez persze drágább, hiszen nyilván egy tesztet, vagy pedig egy elektronikus tananyagot körbeadni a sokkal olcsóbb dolog, mert egy jegyzetet kell csak elkészíteni, azt pedig majd megkapja mindenki, mint sem kiállni a katedra elé. De busásan megtérül, ezt látjuk. Ez egy nagyon komoly tapasztalat. Tehát kitűnő egyetemeknek a kurikulumát áttekintve azt látjuk, hogy lényegesen kevesebb óraszámban oktatnak, és mi azt érezzük, hogy mi próbáljuk megtartani ezt a viszonylag magas kontaktóra számot, mert azt érezzük, hogy ennek a hallgató számára nagyon jó a üzenete és a kihatása.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.